Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A telefonvonalban Plesinger Dániel, az MBH Befektetési Bank sales vezetője. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a kereskedés, mit látunk most a börzén?
Lényegében nagyon-nagyon enyhe mínuszban, mínusz 0,1%-ban van a, BUX. A Telekom 8,80-45 forint mínuszban, a MOL 2938 forint mínuszban, a Richter 9630-60 forint mínuszban, és az OTP 17135-50 forint pluszban.
Napközben érkeznek fontosabb hírek?
Mai nap nem, holnap lesz az érdekesebb nap, német, illetve amerikai inflációs számok mozgatják majd meg a piacot.
Nézzük akkor még a forint piacát, hogyan kezdte a napot a hazai fizetőeszköz?
Reggeli 8 órás nyitásnál egy kicsit följebb ugrott a forint 94.75-re, most 94.60-on vagyunk, tehát valamennyit már visszakorrigált a reggeli fölugrásból. A dollár forint 360 és 75 környékén, az euró dollár 1.0940-en.
Plesinger Dániel, MBH Befektetési Bank, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egyre jobban látszanak a 90-es évek elején megkezdett átalakulási folyamat eredményei az OTP-nél, mondta a pénzintézet vezérigazgató helyettese a tavalyi negyedik negyedév eredményeit értékelő sajtótájékoztatón. Bencsik László kiemelte, sikeres volt az OTP 2023-as tevékenysége. A legfontosabb mutatók ugyanis meghaladták mind a várakozásokat, mind a versenytársak teljesítményét. A riporter Sipos Ildikó.
A tavalyi év az nagyon jól sikerült, egyébként a csoport egészében nagyon jól lett az eredmény, és a csoport eredmény kétharmada az egyébként külföldről származik, tehát nagyon meg vagyunk elégedve a külföldi leányvállalatunk teljesítményével, és azt gondolom, hogy most arra tényleg egy regionális, nemzetközi meghatározó bank lett az OTP csoport. Magyarországi eredmény is kimondottan jó lett a tavalyi évben. Itt most nem is elsősorban a pénzügyi profitról beszélnék, hanem az üzleti tevékenységről. Tehát annak ellenére egy nagyon nehéz időszak volt mindannyiunknak a tavalyi év, és összességében recesszió volt Magyarországon. Hát elsősorban a lakossági hitelek tekintetében sikerült növekednünk tavaly is. Tehát a lakáshitel állományunk 4%-kal nőtt, miközben a piac egész az 1,3%-kal. Tehát itt érdemben nőtt a piaci részesedésünk, és sokkal aktívabbak voltunk, mint a piac. A fogyasztási hitelek, mondjuk a személyi kölcsönök tekintetében pedig az állományunk tavaly 16%-kal nőtt Magyarországon, ami több mint duplája a piac növekedésének, tehát itt is jelentősen aktívabbak voltunk, mint a többi bank, és jobban nőtt a piaci részesedésünk. Az eredmény is jó lett Magyarországon, ugyanúgy, ahogy a bankszektor egészének azt gondolom, hogy egy viszonylag jó eredménye lett. Azért ezt olyan szempontból érdemes kontextusba helyezni, hogy ebben nagyon sok egyedi tétel, illetve technikai tétel van, ami a következő években nem fog megjelenni. És adott esetben fontos róla beszélni, ugye például ilyenek az osztalékok, ami ugye nem egy eredmény, hanem egy eredménynek az elosztását mutatja. Általában, amikor a bankszektor egészének az eredményét bemutatják, akkor ez benne van. Ugye ez a piac egészében 333 milliárd forint volt a kapott osztalék, az OTP-nél már 277, tehát nyilván ezt ki kell venni a mi eredményünkből is, meg a csoport egészéből. Aztán ugye van egy másik tétel, amit felmerült Magyarországon, ez a támogatott hiteleknek az átértékelése, ami nálunk több mint 80 milliárddal javította a tavalyi eredményt. Ez egy számviteli tétel, mondjuk az Erste Bank is publikálta ezeket a számokat, ott 43 milliárd volt ez a tétel, tehát ketten együtt már ilyen 130 milliárd, és azt gondoljuk, hogy a piac egészében nagyságrendileg ez kb. Olyan 200 milliárdos eredményjavító tétel lehetett, ami egy számviteli elvárás, hogy csináljuk, de ennek semmi köze a működéshez, illetve a bevételekhez sincs igazából köze. Ez a kamatkörnyezet változása kapcsán egy átértékelés jelent. Ha ebből a szempontból mondjuk megközelítjük a bankszektor egészének az eredményét, akkor, és ezeket kivesszük, akkor ilyen 800 plusz milliárd, 830-40 milliárd körülű eredményre jutunk. ez nem az OTP, hanem a bankszektor. Ugye ezt kell viszonyítani a 7600 milliárd forintos, több mint 7600 milliárd forintos saját tőkéhez a magyar bankszekhitelezeti szektornak, ami egyébként az elmúlt 7 évben megduplázódott. Ugye ezen a tőkén érte el a bankszektor nagyságrendek ezt a normális működésből származó eredményt, ami azért, tehát ez egy ilyen 10% körül, 11%-os hozamot jelent, ami azért jóval alatta van annak, amit mondjuk a befektetők várnak a magyar bankoktól, vagy akár a tavaly átlagos kamatszintű is. Tehát egy jó év volt ilyen szempontból, de azért, hogyha megnézzük egy kicsit részletesebben az eredmény összetevőit mind a bankszektor egészében, mind az OTP banknál, és akkor látjuk, hogy ez egy csomó egyedi olyan technikai tétel volt, ami nem a működéssel függ össze.
A tavalyi év egy recessziós év volt, rendkívül magasak voltak a kamatok, mindez hatással volt azért a hitelezésre is. Idén mire számítanak?
Idén Magyarországon is, meg egyébként a többi országban jellemzően, ahol jelen vagyunk, egyértelműen azzal számolunk, hogy jobb lesz a gazdasági környezet. Főleg Magyarországon egy egyértelmű gazdasági növekedésre számítunk, úgyhogy Magyarországon lesz talán a legnagyobb javulás a tavalyi évhez képest idén, a várakozásaink szerint. Nyilván egy jóval alacsonyabb kamatkörnyezetben, inflációs környezetben fogunk működni Magyarországon is, meg máshol is. Úgyhogy összességében ennek várakozásaink szerint oda kell vezetnie, hogy több lesz a hitelkereslet, jobban tudunk nőni, és hát az eredményeknek is jónak kéne lenni idén ennek megfelelően.
Bencsik Lászlót, az OTP vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A pénzügyminisztérium előzetes gyors tájékoztatója szerint februárban csak nem 1760 milliárd forintos hiány termelt a költségvetés. A portfólió elemzője azt mondta, ezzel gyakorlatilag két hónap alatt az eredeti éves hiányterv kétharmada teljesült. A pénzügyminiszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági érintőjén a múlt hét elején beszélt arról, hogy idén 4,5% lehet a GDP arányos hiánycél. Arról, hogy miért lett ilyen magas a februári hiány, Sipos Ildikó, Csiki Gergelyt, a gazdasági portál elemzőjét kérdezte.
Több oka is van a minisztérium előzetes közlése szerint, ugye két hétben tudjuk meg majd a részletes információkat. Alapvetően három tényezőt sorol föl a minisztérium, az áfa bevételeknek az elmaradását, vagy szezonalitását, hogy februárban rendszerint több száz milliárd forinttal alacsonyabb bevétel képződik, mint más átlagos hónapokban. Ugye februárban fizeti ki az állam a 13. havi nyugdíjat, önmagában ez a kiadás 1000 milliárd forint feletti tételt jelentett a kiadás oldalon, valamint új tételként, vagy magasabb tételként jelentkezett a költségvetésben, ugye a prémium magyar állampapírnak magas kamat sorozata volt, kamat kiadása, ezt a lakosságnak fizette ki az állam, és ez is jelentősen megdobta a költségvetés kiadási oldalát. Ugye a legfontosabb kérdés az, hogy ezek mennyire szezonálisak, mennyire korábbi évekkel jól összeegyeztethetők, és mennyire meglepők és várakozások felettiek ezek a tételek, ezeket csak a részletes adók fényében tudjuk megítélni.
Ezzel az adattal az egész évre tervezett pénzforgalmi hiányterv körülbelül mekkora része teljesült már?
Fontos megjegyezni, hogy ha az eredeti terveket nézzük, ami ugye tavaly nyári, tehát a pénzforgalmi éves hiányterv 2514 milliárd forint, még jelenleg ez van hatályban, ebből teljesült összesen 1700 milliárd forintnyi, vagyis éves szinten most már 68%-a, több mint a kétharmada teljesült két hónap alatt. Gyakorlatilag ugye annyira orrnehéz lett ez a költségvetés, akkor szoktuk ezt mondani, amikor nagyobb része képződik meg a hiánynak aránytalanul az év elején, hogy annyira orrnehéz lett, hogy már gyakorlatilag szinte feje tetejére is állt.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nem csökken a nemek közötti bérszakadék, ezt állapította meg a PwC abban a felmérésében, amelyben 33 országban mérte fel a különbségeket férfiak és nők bérezésében. Átlagosan 13,5% az eltérés a férfiak javára. Magyarországon ez 16%, míg az élen álló Luxemburgban nincs különbség a nemek között. Sipos Ildikó kérdezte a részletekről Reguli Mártát, a PwC Magyarország HR tanácsadás vezetőjét.
A PwC Women in Work Index kutatása, az az OECD-nek minden 33 tagországában vizsgálódik, és ez az index igazándiból 5 dolgot mér, a bérszakadékot, a munkaerőpiaci részvételt, a munkaerőpiaci részvételi szakadékot, a munkanélküliségi rátát és a nők teljes munkaidős foglalkoztatását. Ebből, ami számomra például a legizgalmasabb, az a bérszakadék, de azt látjuk, hogy bő 10 év alatt azért javuló tendenciát látunk, bár így az utolsó években van egy megtalálás, megtorpanás. Most 13,2-ről 13,5%-ra emelkedett ez az átlagos bérszakadék ebben a 33 országban. Ha Magyarországra nézünk, akkor ez a százalékos arány, ez szerencsére pozitív tendenciát mutat így az elmúlt egy év viszonylatában, tehát most 16%-os bérszakadéknál tartunk.
Ebből a 33 országból melyek azok az országok, amelyek viszonylag jól teljesítenek, tehát nincs akkora nagy szakadék a női, illetve a férfi fizetések között?
Az első helyen Luxemburg áll, ahol gyakorlatilag 0% ez a bérszakadék, és tipikusan az északi országok, akik elég erősen szoktak ebben teljesíteni, például Izland, vagy akár a svéd-norvég térségben levő országok. Itt, ha Közép-Európára nézünk, akkor vannak olyan országok, akik előttünk járnak ebben, tehát például a lengyelek, szlovénok, ők 5-7%-os bérszakadékot mutattak ki. Viszont mondjuk ügyesebbek, jobbak vagyunk az osztrákoknál, cseheknél, ahol 9-17%.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Februárban 3,7% volt az infláció, a fogyasztói árindexet ezúttal leginkább a szolgáltatások árának átlagos 10%-os emelkedése húzta, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt.
Éves alapon 3,7%-os volt a drágulás februárban, az elemzők 3,9%-ot vártak, ugye ez nem tűnik túlságosan nagy különbségnek, viszont a tekintetben, hogy januárban pont a kettő között 3,8%-on állt az inflációs mutató, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a várt kismértékű emelkedés helyett ez a mostani alacsony adat azért is érdekes, mert volt egyetlen egy tényező, ami viszont előre láthatóan fölfele tolta az inflációt, ez az üzemanyagár volt, hiszen az üzemanyagárak a januárban bekövetkező több lépésben végigfutó nagy adóemelése februárban került elszámolásba módszertani okok miatt. És ezért lehetett tudni, hogy az üzemanyag áremelkedés az benne lesz ebben az inflációs adatban, és benne is lett, és pont ezért tulajdonképpen egy kellemes meglepetés, hogy a többi tényező ellensúlyozni tudta teljes egészében ezt az üzemanyag árhatást, és így alakulhatott ki ez a 3,7%-os infláció.
Hogyha a részleteket nézzük, akkor az élelmiszeráraknál volt-e áremelkedés?
Pont az egyik kellemes meglepetés az élelmiszerek havi alapon átlagosan 0,2%-os drágulása. Ez ugye nem azt jelenti, hogy az árak újra olcsók, alacsonyak a boltokban, de legalább nem nőnek tovább. Nem is nagyon látunk olyan alapterméket, ami nagyon-nagyon durván emelkedett volna havi alapon, ami viszont pont jól mutatja, hogy azért ez egy friss jelenség, hogyha mondjuk egy évre visszatekintünk, akkor egy éves visszatekintésben például a cukor még mindig egyharmadával drágább, mint tavaly februárban. A csokoládé az 15%-kal, az alkoholmentes üdítő italok 13%-kal, a sertéshús is közel 10%-kal drágább még mindig, mint egy évvel.
Volt ugyanakkor olyan a fogyasztói árindex főcsoportjában olyan tétel, amelyik drágult?
Igen, volt ugye az említett üzemanyagon kívül a másik ilyen terület az a vezetékes gáz, ahol ugye elvileg egyszer valamikor megemelt az állam az átlagfogyasztás feletti árat nagyon jelentősen, 7-szeresére, és azóta a hivatalos hatósági árak nem változtak. Viszont ennek ellenére ugye az lakosság által fizetett átlagár az attól függően változik, hogy mennyi az a gáz, amit az átlagfogyasztás felett fogyasztanak el a háztartások. Ezt a KSH minden hónapban becsüli. Itt most azt láthattuk, hogy a elsősorban szezonális okokból volt a gázban emelkedés, ugye havi alapon 1,7%-os volt az emelkedés, és így ugye azért összességében ez egy inflációt felhajtó tényező volt. Ugyanakkor, mivel a megelőző időszakban például egy nagyon látványos lakossági fogyasztás csökkenés volt, ezért igazából még a háztartás energián belül a vezetékes gáz még majdnem mindig 20%-kal átlagosan olcsóbb. Ugye még egyszer mondom, nem a hivatalos hatósági árat jelenti, hanem azt az átlagárat, amit fizet érte a lakosság. Ja, ami még egy szintén egy olyan, és ebből a szempontból az infláció szempontjából fontos kockázatot jelentő tényező, az a szolgáltatás ár, az még egyrészt havi alapon is dinamikusan nőtt, 10%-os az éves alapú áremelkedés. Ennek az áremelkedésnek ugye az a sajátossága, hogy a szolgáltatások közül nagyon sok olyan van, ami évente 1 rendszer jellemzően év elején árazódik át, amennyiben nagyon sokan fognak a következő hónapokban a tavalyi éves átlagos inflációval emelni az idén, az egy kicsit fékezheti ezt a dezinflációt, amiről egyébként is azt gondoljuk, hogy nagyjából azért vége van, tehát hogy ez az infláció szint, ahol le tudunk menni. A következő hónapokban már legfeljebb 10% pontokon tudunk örvendezni, de sokkal valószínűbb az, hogy inkább ilyen 4% körüli szinten be fog ragadni az infláció, és az év végén még akár vissza is kanyarodhat.
Madár István, a portfólió vezető makrogazdaság elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Legalább 150 milliárd forintos forrásigénnyel otthonfelújítási program elindítását sürgeti az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A támogatást nem kötnék a gyermekvállaláshoz. A lakásépítés területén kiemelten fontos lenne az MNB zöld otthon teremtési programjának újraindítása, mondta az Inforádiónak az EVOSZ elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Koly Lászlót.
Az EVOSZ kivitelező tervező cégek véleményét összegyűjtve azt javasolja most már egy másfél éve, hogy végre az emberek szívesen költenének energiamegtakarítást célzó felújításokra, és ezt mindenképp támogatni vagy ösztönözni kellene. Régóta vannak ilyen szakmai egyeztetéseink a kormányzati szakértőkkel, és nekünk a legutolsó javaslatunk az, és nem lett elutasítva, hogy otthon felújítási program legyen, ami elsődlegesen energiamegtakarítást célzó felújításokhoz adna támogatást. Itt is jellemzően inkább kamattámogatást, bizonyos mértékű visszanemtérítendő források mellett a lehető legszélesebb körbe, tehát nem csak ott, ahol új gyereket vállal egy fiatal család, hanem a társadalom sokkal szélesebb rétege részesülhessen otthonfelújítási támogatásban.
Mekkora a forrásigénye ennek az önök által fölvázolt programnak?
Attól függ, hogy milyen körben gondolnánk ugye támogatást adni, de ahhoz, hogy nagyon nagy elmaradások a jelenlegi nehéz családi és egyéb pénzügyi körülmények miatt ne legyenek, tehát hogy elkerüljük a nagyon nagy lemaradást a felújításoknál, minimum egy 150 milliárd forintos támogatási csomagra szükség lenne, okosan szétosztva létesítményekre.
Koly Lászlót, az EVOSZ elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 25 perckor körbe pillantunk röviden még egyszer a piacokon az üzleti reggeli zárásaként. Telefonvonalban ismét itt van velünk Plesinger Dániel, az MBH Befektetési Bank sales vezetője. Köszöntöm újra, változott-e az elmúlt mintegy 20 percben a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Jó reggelt kívánok újfent! Igen, egy kicsit átfordultak pluszba a blue chipjeink. A Telekom jelenleg 881 forintos pluszban, a MOL 2942 forintos pluszban, az OTP 10145-ön továbbra is pluszban 60 forint, a 55-tel jelenleg, a Richter a blue chipek vesztesek 2625-65 forint mínuszban. Alapvetően az látszik, hogy az átlagosnál némileg alacsonyabb a forgalom.
Nézzük még a forintot.
A forint lényegében nem mozdult, 394.85-ön jár jelenleg a kurzus, a dollár forint 360.8-on, az eurodollár gyakorlatilag meg sem mozdult, 1.0942.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Plesinger Dánielt, az MBH Befektetési Bank sales vezetőjét hallották itt az üzleti reggeliben.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország, a fenntartható adó, jogi és pénzügyi szolgáltatások szakértője.